Egy fiatal számára most már számos lehetőség adódik, ugye szeptemberben indul, ott van az Otthonstart program, ott vannak különböző diákhitelek, illetve hogyha mondjuk megtakarítani akarják a pénzüket, akkor ott vannak kedvező bankbetétek is, de hát azért elég nehéz, hogy melyik kezébe harapjon, aki elindulna pályakezdőként, mert azért a kamatszintekben vannak eltérések. Ha egymás mellé tesszük ezeket, mi mondható el, pénzügyileg kigazdálkodhatóak ezek egy átlag magyar fiatal keresetéből?
Alapvetően az élethelyzetektől adódóan természetesen függ nagyon sok minden. Tehát aki egy átlagos jövedelemmel rendelkezik fiatalként, azért nagyon sok mindent ki tud gazdálkodni az élethelyzetek közül. De nyilván a programok maguk is bizonyos feltételeket támasztanak. Hogyha a diákhitelre tekintünk, ott ugye még a jelenlegi kereset nem is részes, hiszen magát a tanulmányi időszak a főiskolai vagy egyetemi tanulmányi időszak alatti életfinanszírozáshoz szolgálhat. Ugye ebből van olyan konstrukció, ami kifejezetten a tanulmányokat finanszírozza, az ugye kamatmentes, és van olyan konstrukció, ami pedig a tanulmányok időszak alatt szabadon elkölthető pénzösszeget biztosít, ennek kamata attól függően, hogy mikor vették fel, mert 7,90% vagy éppen 8,99% is. Itt ugye nem beszélhetünk arról, hogy kigazdálkodható a törlesztődés, mert a törlesztés már csak akkor kell megkezdeni, amikor a tanuló elhelyezkedik. De ha mondjuk a munkáshitelre tekintünk, ami ugye kamatmentes, és ugye a legmaximum 4 millió forintnak 10 éves futamidőre, de nagyjából 30 ezer forint, ami törlesztő részlete, az azért kigazdálkodható, még egy átlagos pályakezdőnek a fizetéséből is. Ha az Otthonstartra nézünk, ott azért más a helyzet, ott azért a maximális 50 millió forintos kölcsönösszegnek a 25 éves futamidőre a törlesztő részlete is 237 ezer forintra rúgható. Ehhez egy olyan 485 ezer forintos nettó fizetése lenne szükség. Az már kétséges, hogy egy fiatal rendelkezik-e ekkora jövedelemmel pályakezdőként, vagy inkább azt mondom az életünk az első munkával töltött időszakában. Viszont természetesen nem kell a maximális kölcsönösszeget fölvenni, hogyha kevesebb törlesztő részlet is elégséges lenne, vagy kevesebb hitelösszeg is elégséges lenne a kiszemelt ingatlan megvásárlásához, vagy éppen az építkezéshez, akkor természetesen kisebb kölcsönösszeget is föl lehet venni. Illetve, hogyha mondjuk nem elégséges a kisebb kölcsönösszeg, akkor mondjuk a szülők bevonásával akár a igényelhető összeg is megemelkedhet, mert így a szülők is beszállhatnak a jövedelmükkel. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a pályakezdőknek a fizetése, vagy a fiataloknak a fizetésével kigazdálkodhatók-e az egyes konstrukciónak a törlesztő részlete, akkor ezt is szem előtt kell tartani, hogy nem mindegyiknek, de van, ahol lehet más társi képző bevonásával az adható összeget megemelni ezen módon.
Meg hát például ugye a diákhitel kamata jelenleg 9,65%, viszont ezzel már vetekednek azért már a legolcsóbb személyi hitelek is 10% alatti kamattal. Ez azt jelenti, hogy klasszikus ingatlanfedezet nélküli szabott célú piaci kölcsönt is kaphatunk a diákhitel mellé.
A diákhitelek kamata az első fél évben volt 9,65%, az első fél évben igényelt diákhiteleknek a kamata volt 9,65%, a korábban igényelteknek 7,99% volt, illetve a második fél évtől 8,99%-ra mérséklődik az új diákhiteleknek a kamata is. Ettől függetlenül valóban a piaci kamatozás személyi kölcsönöknek a kamat szintje már elég közel van, ahol ugye ezek a szabad célú ingatlanfedezet nélküli klasszikus diákhitelek, ott is már azért 9,6%-os kamattól lehet látni elérhető kölcsönöket. Pontos azonban kihangsúlyozni, hogy a diákhitelnél jellemző, mert akkor kapjuk meg a kölcsönt, amikor nincsen munkaviszonyunk, iskolába járunk, tehát gyakorlatilag ilyen típusú jövedelemvizsgálat az igényléskor nem történik. Ugye utólagosan kell majd a kölcsönt visszafizetni a tanulmányi befejeztét követően szerzett munkából, munkabérből. A személykölcsönnél ilyen opció nincsen, azt nem tudják fölvenni olyan személyek, akiknek nincsen éppen aktuálisan megfelelő igazolt jövedelme, illetve megfelelő hosszúságú elvárt munkaviszonya. Tehát ebben a szempontból az igénylők körek között nincsen komoly átfedés, úgyhogy a diákhitelre is a mondjuk ugye a klasszikus személykölcsönre tekintünk. Az egy elképzelhető opció, hogyha valaki mondjuk dolgozik a tanulmányai mellett, akkor akár mondjuk a diákhitelt és mondjuk a személykölcsönt is fel tudná venni, és őnek valós alternatíva, hogy melyiket válassza. Illetve még az lehet valós alternatíva, hogy még a szülők felvesznek valamilyen típusú kölcsönt a gyermekük segítésére, támogatására, ott fölmerülhet valóban a személyi kölcsön opció. Egy klasszikusan, mondjuk nappali tagozaton tanuló gyermek esetében, aki mellette nem dolgozik, a személyi kölcsön nem valós alternatívája a diák hiteleknek.
Jelenleg hát magas az infláció, és ezzel is számolni kell. Ez hogyan befolyásolja a különböző hiteleket, illetve a megtakarított pénzünket, a bankbetéteket?
Kezdjük a megtakarításokkal. Ugye az emberek azt szeretnék, hogyha a megtakarításuk minél inkább növekedne. Ez a növekedés azonban ennek van egy reál értelemben vett növekedési mértéke és egy nominálisan vett növekedési mértéke. Ha egy kamat például 5%, akkor azt mondjuk, hogy 5-5%, akkor évente 5%-kal több pénzét lesz, mert évente 5%-ra megfelelő kamatot kap. A reál értelemben vett növekedés az azt mutatja meg, hogy a pénzünknek a vásárló értéke hogy alakul. Ez az általános elv, hogyha konkrétumokba gondolkodunk, akkor nagyon fontos az inflációt hozzámérnünk a céljainkhoz. Ha például egy autóvásárlásban gondolkozunk, ingatlan felújításban gondolkozunk, konyhabútor cseréjében gondolkodunk, ilyen nagyobb célunk van, és erre mondjuk nincsen kellő tőkénk, akkor két opció áll előttünk. Az egyik az, hogy elkezdünk takarékoskodni, és akkor megpróbáljuk kigazdálkodni saját pénzből a célunkat. A másik opció az, hogy mondjuk azt mondom, hogy fölveszek egy hitelt, és akkor magasabb kamat mellett, vagy valamekkora kamat mellett visszafizetem a felvett összeget. Itt fontos lehet szempont az, hogy nem az általános inflációt érdemes nézni, hanem mondjuk az adott terméknek az árváltozását érdemes megfigyelni, hogy ott mit tapasztalatunk. A felújítási költségeknél az alapanyag költsége, vagy a mesteremberek díja hogyan alakult az elmúlt időszakban, és várhatóan hogyan fog alakulni. Az autók ára hogyan alakult az elmúlt időszakban, és várhatóan hogyan fog alakulni. Ezekből az adatokból tudunk is azt leszűrni, hogyha én mondjuk 2 évvel elhalasztom a vásárlást, akkor 2 év múlva én mennyiért tudnám megvenni, felújítani, mekkora költségbe kerül nekem az a cél, amit elhalasztottam, és hogyha ez a várható áremelkedés meghaladja a kölcsönöknek a teljes visszafizetendő összegét, így a 2-3 éves futamidőben inkább személyi kölcsönökről beszélhetünk, akkor bizony még akár jobban meg is érhetik be most prompt hitelből megfinanszírozni a adott célomat. Ami nehezíti ezt a dolgot, hogy az inflációról mindig múltbeli biztos adatok van. Tehát azt tudjuk, hogy az elmúlt évben, az elmúlt hónapban hogyan alakultak az árak, azt azonban nem tudjuk, hogy az elkövetkező időszakban hogy fognak alakulni az árak, persze várakozásunk lehet róla. De éppen ezért nem érdemes feltétlenül szeretni a jövőbeni kamatokat, mondjuk egy hitelkamatot, egy személykölcsön kamatot a múltbeli inflációkkal, mert ez tévútra vezethet. Inkább azt kell megnézni, hogy a várható árváltozása adott terméknek, szolgáltatásnak, amit én meg szeretnék vásárolni, az hogyan alakulhat, és ezt érdemes összevetni a most elérhető hitelkamatokkal, és kiszámolni azt, hogy egyébként melyikkel járnak jól. Potenciálisan van még most is egy-két olyan termékszolgáltatás, ahol egyébként az árváltozás összhatása 2-3 év alatt több lehet, mint mondjuk a hozzákapcsolódó kölcsönnek a teljes visszafizetendő összeget. Tehát még mindig lehet találni ilyen dolgot, de azért most már ilyen még magas, de már mérséklődő infláció mellett azért már nem annyira gyakori ilyeneket találni. Lakáshitelek esetében egyébként speciális a helyzet. Ott ugye 20-25 éves időtávban nem érdemes azzal foglalkozni, hogy az ingatlan árak hogyan alakulnak, és a kölcsönöm kamata hogyan alakul, mert ez egy nagyon beláthatatlan időtáv az árváltozások szempontjából. 20-25 éves senki sem fog még csak tippelni sem az inflációra, vagy éppen az ingatlan árakkal kapcsolatban. Viszont érdemes ezt rövid távon megnézni, hogy a törlesztő részleteknek az értéke hónapokban beépülésre hogy alakul. Hogyha az infláció alatt van a hitelek a kamata, tehát a törlesztő részletben lévő kamattartalom, akkor gyakorlatilag kijelenthetjük azt, hogy a havi részleteknek a vásárló értéke folyamatosan csökken. És ez egyébként minden hitelfelvevő számára jó hír. A jelenlegi infláció és hitelkamat környezetben ez egyébként a szabad félú jelzel, a hitelekre és a piaci jelzel, a hitelekre nem igaz, viszont a támogatott kölcsönök esetében gondolok itt akár a stoppuszra, akár a szeptember otthonszatra 3%-os hitelkamat bizony, a jelenlegi infláció szint alatt van. Tehát a törlesztő részletben nézzük, értékben kifejezve nézzük a törlesztő részletet, akkor jó eséllyel egyre kisebb értékű valamit kell átadnunk, azt mondjuk nem pénzben, hanem árumennyiségben fejezni.